Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Kérdezd a rabit, az a mai program. A kommentekben lehet feltenni a kérdéseket, és igyekszem rá válaszolni. Azok, akik már voltak itt egy párszor, tudnak a játék szabályai. Minden olyan kérdésem, mert zsidósághoz kapcsolódik, azt fel lehet tenni, és igyekszem rájuk válaszolni. Csak arra kérem, hogy ne legyenek túl hosszú kommentek. Próbáljunk tömören fogalmazni, hogy mert annyi idő nincs, hogy olyan sokat tudjak olvasni így óra közben. És ahogy már sokszor hangsúlyoztam, ha valamire nem tudok válaszolni, akkor arra azt mondom, hogy nem tudom, mi a válasz. De hát sok minden van, sok a téma, én nagyon élvezem ezt, de a Talmud azt mondja, hogy majd le sajnod, ha laj már én idea, mindig kell az ember szokja meg azt mondani, hogy nem tudom, ha valójában nem tudja, tehát igyekezni kell, hogy az ember tudjon helyes válaszokat adni. Első kérdés HM teszi fel, pár sliach kérdés. Milyen volt az ideje online találkozó? Ide arról van szó itt, hogy minden évben mostanában van egy nemzetközi sliach találkozó, a Lubavitchi rabbik a világ minden tájáról egy része, nem lett mindenki, egy része eljön New Yorkba találkozóra. Idén ez nem volt fizikailag, erre nem volt lehetőség, és ezért a online volt. Bizonyos szempontból kényelmes, nem kell utazni, ma az utazás az fárasztó. Nagyon hiányzik az ember nem találkozik személyesen régi ismerősekkel, régi barátokkal. De maga a témák érdekesek voltak. Könnyű volt, az ember tudott menni egyik szobából a másikban. Jó, jelölni kellett, hogy kíváncsi erre és erre az előadásra. Szóval volt, hasznos volt. Más volt, de hasznos volt. Plánad utána volt egy ilyen hosszú fárberengen, ami Ausztráliában kezdődött szombat este, mozi sábatkor, és vasárnap estig New Yorki idő szerint tartott megállás nélkül, mert ilyen különböző időzónákban voltak különböző nyelveken, az egy érdekes dolog, ez egy ilyen nagy Zoom szoba volt, ahol 700-800-900 ember egyszerre volt ott. Szóval ez összefoglalva a válasz a kérdésre. András, Lábán kérdezi Jákobnak, mi legyen az ő fizetése, és a válasz volt, hogy fogja dolgozni Ráhelet 7 év. Miért Jákob nem kombinálta ezt is valami anyagi fizetéssel, állattak pénz? Miért kell akar 6 év külön dolgozni az anyagiért? Nem értem pontosan a kérdés. Úgy tűnik, hogy az nem volt kérdés, hogy Jákobnak idézőjelben fizetni kell azért, hogy vegyen el a Ráhelt feleségül. És gondolom, Jákob nem vitte túlzásban, mert azt mondta 7 évet, akkor ez azt jelenti, hogy felmérte a helyzetet, és úgy gondolta, hogy a 7 év az elfogadható lesz, mert ha tudta volna, hogy 2 év is elég lenne, akkor nem mondott volna 7 évet. Csak később, amikor már minden munkát befejezte, akkor már fizetés, plusz fizetést, akkor megállapodtak, hogy állatokat fogja kapni. Az első 7 évben nem tudott kapni fizetést, mert a fizetés az 7 év után az lett volna, Ráchel csak közben Lea lett, mindenképpen ez volt az lett volna a fizetése. Hanna, a Gan Édenbe eljuthat más vallású vagy ateista is, ha Istennek tetsző életet él. Azt kell tudni, hogy a zsidóságban az az alapelv van, hogy az Isten minden embernek, nem csak zsidónak parancsolt. A zsidóknak megparancsolta azokat a micvákat, amit ismerünk, a nem zsidóknak megparancsolta a 7 micva. Seva micvot b'nei noach. Ha az ember ezt a hetet gyakorolja azért, mert Isten ezt megparancsolta, azt mondja Maimonides, hogy chasidu mota olam, ő a világi ámbaré közül számít, és része lesz a túlvilági üdvösségben, a Gan Édenbe fog kerülni. De ez csak akkor van, a betartja mind a 7 micvát, és azért, mert az Isten megparancsolta. Ha pedig nem azért teszi, hanem azért, mert megvan győződve, hogy ez így szép, így jó, ahogy van, akkor az nem teljesítette a micvát. A Gan Éden ez az Isten szolgálatért jár. Ha az ember nem szolgálja az Istent, akkor nem jár Gan Éden, de ha teljesíti a 7 micvát, az, mert az Isten megparancsolta, akkor igen, akkor helye van a Gan Édenben mindenkinek. Más kérdés. András, miért nem elvállalta Jákob, elvállalta Jákob Leától, amikor kiderül, hogy nem volt ő, aki akarja. Ő azt jelenti, ugye ő Ráchelért dolgozott, és ha már megkapta a Leát, miért nem vált el tőle? Valószínűleg a válasz erre az, mert nem akarta megszégyeníteni a Leát. Hamar Isten úgy hozta, hogy Lea lett a felesége, akkor nem akarta őt megszégyeníteni. Később ki is derült, hogy a 12 törzs, a 12 fiának a fele 6 fiát a Lea szülte. Ami azt jelenti, hogy nagyon jól is tette azt, hogy nem vált el tőle. De elválni, az csak akkor kell elválni, amikor kötelező, amikor nem lehet másképpen, de ha lehet másképpen, akkor minek, miért elválni, amikor szégyenbe fogja hozni a Leát. Hány? Hány sliach működik a világban? Hány ország, város? Nehéz nekem pontos számot mondani, egy jó pár ezeren vagyunk, és hány ország, azt hiszem, ma már minden országban, vagy majdnem minden országban van Lubavitchi rabbi. Most vannak országok, ahol ott élnek a zsidók, idézőjelben természetesen. Van olyan hely, ahol mondjuk Kína és Afrikának különböző országok úgy élnek a zsidók, hogy oda mennek üzletelni, vagy ilyesmi, így már azt hiszem minden országban van Lubavitchi rabbi, és ez nagyon-nagyon sokat segít, nem csak olyanoknak, akik nem ismernek a vallás, zsidók, akik nem ismernek a vallás, hogy tudjanak visszatalálni, hanem vallásos zsidóknak el kell utaznia üzletileg, vagy más dolog miatt messzi országban, akkor tudja, hogy van egy biztos pont, ahol van Chabad rabbi, fenntart a zsinagógát, kóser étkezés, stb. És azt jelenti, hogy az segít a vallásos zsidóknak is. Aliz. Kettő vagy három részből állunk, test, lélek, szellem. Mit mond erről a Szentírás? Az egy Mózes 2.7 kijelenti, hogy az ember élő léleknek lett teremtve. A 4 Mózes Istent úgy nevezi, mint minden test szellemének Istene. A példabeszédek figyelmeztet bennünket, minden féltve őrzed dolognál jobban óvd szíved, mert nem értem pontosan a kérdés, és egy kicsit hosszúnak sikerült, de próbáljunk összefoglalni, az ember nagyon egyszerűsítve testből és lélekből áll, a lélek, ennek az embernek két lelke van, az Alter Ego mondja, a lélek élteti a testet. Az egyik lélek élteti a testet alapszinten, vagy azt az a kifejezés van állati szinten, azt egyszer csak él a test, a másik lélek ad neki a szent életet, azt jelenti ad neki erőt, hogy tudja micvákat tenni. Az egyik ad neki erőt a sima életre, a másik ad az embernek életet a micvákra. És azt jelenti, hogy a kérdés, hogy honnan veszi az ember az életerőt. Ha micvára, akkor az isteni lélek ad neki erőt, ha nem micva, akkor az állati lélek, az ösztön lélek ad neki az embernek erőt. Juti, miért érezte szükséged az öröke valahogy pont a fia feláldozást kérte Ábrahámtól, miért pont ezt kérte tőle? Az Isten próbára vette Ábrahámat, és adáig jutott el, több próba, olvasunk a tíz parancs, nem a tíz parancs, az atyák bölcs tanításaiban a tíz próbán ment át Ábrahám, és a tizedik is a legnehezebb az volt, hogy áldozom fel a fiát. És ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt, de Ábrahám készen állt erre, ha ez lett volna az Isten akarata, de valójában az Isten nem kíván emberi áldozatot. De tanítása ennek az, hogy az embernek áldozni kell az Istenért. Az Istennek vannak akaratai, az Isten elvár tőlünk szombattartás, a kóser étkezés, tóra tanulás, tvilén rakás, stb. A nőknek a mikve, járás, stb. Rengeteg, és akkor az embernek áldozni kell az Istennek, csak a különbség az, ez egy olyan áldozat, ami következtetében az ember tovább él, és nem úgy áldozza fel magát. Hál' Istennek ma már nem olyan, hogy az embernek fel kell áldozni az életet a zsidóságért, de mindenképpen az embernek lépni kell előre, és áldozni kell. András. Na, a heti szakaszban találunk, Derech Eretz, hogy kell beszélni tiszta, nem tiszta, és nem tisztátlan. De Leáról van írva, gyűlölve volt. Miért nincs írva inkább, hogy kevésbé volt szeretve? Ugye arról van szó, hogy a Talmud azt mondja, hogy az özönvíz kapcsán az örökkévaló megparancsolja Noénak, hogy hozzon be a bárkában kóser állatok, és olyan állatok is, amely nem kóserek. Kérdezi a Talmud, miért nem mondja egyszerűen, és tisztátalan állatok. Erre az válaszol a Talmud, hogy valamikor az örök a Tóra tanít minket arra, hogy szépen kell fogalmazni, és nem mondani durva szavakat. Erre kérdezi Andra, miért az van írva gyűlölve, és nincs az van írva, kevésbé volt szeretve. Azt hiszem, a kevésbé volt szeretve, az nem azonos a gyűlölve fogalom. A gyűlölve az egy sokkal erősebb kifejezés, és nem tudom, hogy hogyan kell ezt mondani más szavakat. Milyen Haimnak a kérdése, milyen képzést kap egy leendő sliach? Milyen képzést kap egy leendő sliach? A válasz erre az, azt a képzést kapjad, hogy 6 éves korától jár Heiderben, Jössivában, lényegében rengeteg mindent tanul a zsidóságból, és ezzel a tudással megy ki szolgálatot tenni egy bizonyos közösségnek. Ez nem olyan, mint szerinti, lehet ezt úgy is mondani, hogy van egy általános műveltség, ami el van várva egy sliáktól, már nincs meg neki az általános műveltség, akkor nagyon nehézen fog tudni tanítani, válaszolni kérdésekre, mert az nem baj, ha az ember a rabbi a válaszolod, nem tudom, de ha 90%-ban minden kérdése az válaszolod, nem tudom, csak ritkán van egy kérdés, amire tud válaszolni, az nem nagyon hatékony. Ilyen külön képzés sliáknak az nincs. Általában ez a képzés úgy van, hogy az ember még esküvője előtt 19, 20, 21, 22 évesen jár más sliához, más rabihoz, és részt vesz a munkában, és ez az igazi képzés. Mert látja, hogy hogyan működnek a dolgok, látja, milyen kérdések merülnek fel, stb. Én kétszer, két hétre voltam én Texasban, Austin, Texasban, ott az egyetemen, és ez nekem nagyon komoly képzés volt. Egyébként ott voltam Hanukkákor, és az volt az első szereplésem a tévében, és körülbelül egy fél órám volt erre készülni, amikor ilyen mellékesen mondja nekem a rabbi, jó, én nem leszek ott ma este, akkor te fogsz gyújtani, ne felejtsd el, ott lesz a tévé, adjál nekik interjút, mondjál beszédet, stb. Stb. Sajnálom, hogy nincs meg annak a kaszetta, vagy az első szereplésem a tévében, Austin, Texasben. Austin az a főváros a Texasnek. Arab országokban is van sliach, Libanon, Szaúd-Arábia, Kuwait, stb. Épp a napokban kaptam a törökországi sliach, hogy hívnak ott a fővárost, nem jut eszembe most, hogy egy ilyen szervezetet csináltak, rabbik, akik arab országokban szolgálnak, és egy jó páran vannak, legyen az tényleg Törökország, Marokkó, attól most volt béket kötött Izrael-el a Emeritus, és még egy pár helyen. Libanonban, Szaúd-Arábiában azt hiszem, nem azt hiszem, tudom, hogy nincs ott rabbi, de azt hiszem, nincs is a zsidó. Szóval ahol zsidó van, ott kell szükség van rabbira. Ha nincs zsidó, ott nem kell rabbi. De azt hiszem, hogy 15-en vannak, akik ebben a szervezetben, a rabbi konferenciában részt tagok, és együtt fognak dolgozni, mert nagyon egy komoly szám. Ezek közül benne van az Irán is. Iránban nincs Lubavitchi rabbi, de rabbi van ott. És akkor ez a szervezet bevette az Iránt is, és még egy pár ország. Arthur, a 9 ágú gyertyatartó, amit Hanukkákor használunk, az Hanukia vagy Menóra? Hol jobb elhelyezni a lakásban? Az ablakban vagy a szobában, a mezuzával szemben? Van valami magyarázat arra, hogy miért jobbról-balra rakjuk a gyertyákat, de balról-jobbra gyűjtjük meg. Úgy több kérdés van egyszerre, ugye egyértelműen itt hanukai kérdésekről van szó. Az első kérdés az, hogy Hanukia vagy Menóra. Erre azt kell tudni, hogy héberül mindig menórát szoktak használni. A modern héber kitalált két szót, az egyik menóra, a másik Hanukia. Aminek ágai vannak, az valójában menóra, aminek nincsenek ágai, hanem csak egymás mellett lehet rakni a gyertyákat, azt hiszem azt neveznek Hanukiának. Körülbelül ez a különbség. Én még erre nehézen tudtam rászokni, mert egy jidisül mindig minden azt mondjuk a menóra, és ezért használom mindig a menóra szót. Hol jobb elhelyezni a lakásban, vagy az ablakban? A lakásban, az ablakban, vagy a szobában? Eredetileg a Hanukának a gyertyát ki kell rakni az utcára. Ha nem az utcára, akkor legalább az ablakból, ha az ember nem túl magasan él. Azt jelenti, 10 méter alatt akkor az ablakot ki kell rakni. Később azt mondja a Shulchan Aruch, hogy ez megszűnt, mert nem volt lehetőség, a környező hatalom nem engedte. Azt jelenti, a helyi hatalom nem engedte meg, és ezért azt mondta Shulchan Aruch az ember, gyújtson az ajtóban, a mezuzával szemben. Vannak, akik visszamentek ma már, mert ma már minden lehet, visszamentek az ablakhoz, haszidok maradtak az ajtóban, ahogy a Shulchan Aruch írja, ma az maradt. Ennek több oka van, az egyik oka az, hogy általában itt most nagy emelet, magas házakban lakunk, több emeletes, és ott jóval több a 10 méternél, és akkor ott már a Shulchan Aruch szerint nincs értelme az ablakban rakni. Miért jobbról balra rakjuk a gyertyákat, de balról jobbra gyűjtjük meg? Erre az a válasz, írtam erről egy hosszú cikket tavaly előtt az egységben. A válasz arra az, hogy mindig, mi igyekszünk mindig jobb. A jobb az szimbolizálja az erősebb, a szeretet, a tökéletesebb, és ezért mindig igyekszünk a jobb oldalon tenni a micvákat. És azt írja a Shulchan Aruch a Talmud alapján, hogy haladni kell balról jobbra. És ezért az első gyertya, ha csak egy gyertya van, akkor szélső jobbra teszünk azt, mert ez a legjobb oldalibb. Második este, most már kettő kell, akkor teszünk egyet mellette, de kezdünk a balnál, a másodiknál, az újnál, és itt haladunk jobb felé, mert mindig kell haladni jobb felé. De igyekezni kell, hogy minél jobb legyen. Szintén ezért kezdünk jobb szélén, és utána haladunk bal felé, de a gyújtás az megint jobb felé. Remélem, hogy értető volt a válasz itt minden kérdésre külön-külön. András. Jákob ben Háránban két micvaért, maradni életben és találni feleséget. Az ötlet a szüleitől volt, nem a sajátja. Kommentárok szerint az eredeti terv volt visszamenni a szüleit 7 év után, akkor miért volt büntetve 22 év és nem 15, 7 plusz 6 plusz 2. Az van írva, hogy mivel Jákob olyan hosszú idő volt Háránba, és nem tudta teljesíteni a szüleinek a micvája, nem tudta őket tisztelni, segíteni, ezért a majd később József is 22 éve volt távol tőle. Azt a szülők elengedték, az természetesen helyes is jó, de akar is elmaradt nála a micva. Nem teljesítette a micva. A micvának a hiánya. A micva őrizte volna őt. Ja, akkor nem történt volna ez. Mi azt jelenti, nem feltétlenül kell ezt felfogni, mint egy büntetés, mert miért nem is jár érte büntetés. Ha az ember nincs otthon, akkor nem tud segíteni a szülőinek. De mégis hiány az megvan. Nem tudja az ember teljesíteni, és nem tehet róla, de mégis a hiány az megvan. És egy ilyen nagy szádiknál minden micának a hiánya, annak nyoma van. Én itt lakunk, mi a családommal itt lakunk itt Budapesten, nem tudunk teljesíteni úgy a tiszteld apádat és anyádat, mert nem ott lakunk mellettük. Ezért igyekszünk, amit tudunk tenni messziről. Például én már évek óta, igaz, sajnálom, nem kezdtem korábban, de évek óta minden este felhívom először a szüleimet, amikor az apám még élt, és utána pedig az anyukámat, minden este felhívom őt. Nem mondom, minden este tudunk valami újat, új dolgokról beszélni, de igyekszem valamit felkészülni, tudjak valami érdekeset mondani neki. Pláne, ha tényleg történt valami érdekeset, igyekszem. És nagyon-nagyon örül ennek. És így messziről is tudok teljesíteni a micvát. Ezen kívül évente kétszer utazok hozzá, körülbelül 2 hétre, megint együtt lenni vele, hogy tudjak teljesíteni a micvát. Sajnos most a Covid alatt ez elmarad, de be kell vallanom, hogy állandóan az a gondolat jár a fejembe, hogy mégis utaznom kell hozzá a micva miatt. de csak mindig jön az ellenér, hogy most nem lehet, mert talán veszélyes. Mindig nem dőlt el ez a kérdés. Jó, nem Ankarára gondoltam a Törökország, hanem Rebecen? Ja, hol van a Hitrik rabbinak? Isztambul. Isztambulról van szó. No, további kérdés a Haim. Ki és hogyan dönti el, hova küldik? Hát, most visszatérve a Lubavitchi rabikról, sliákokról. Régen a legelején a Rebbe szokott kérni az embereket, talán akarsz ide utazni, vagy oda utazni. Ez csak rögtön az elején volt, azt hiszem, ez az 50-től talán 60-ig. Utána Rebbe azt mondta, ha valaki szeretne valahova utazni, akkor írja neki, és a Rebbe fog válaszolni, hogy jó vagy nem jó, elfogadja, vagy inkább egy másik helyre küldi őt. És ez így maradt a Rebbe élete végéig. Amikor mi házasodtunk, akkor felmerült az ötlet, hogy jöjjünk Magyarországra. Ez a bécsi, a Chabad bécsi rabinak az ötlete volt. Le is jöttünk, mivel Milánóban voltunk, le is jöttünk ide Budapestre, tehát vasárnapi nap volt, semmit nem láttunk, mert minden zárva volt, de mindenképpen itt voltunk, visszautaztunk majd New Yorkba, és írtunk a Rebének, hogy ez az ötlet merült fel, és kérünk a Rebének a véleménye, hazajárulása és áldása erre, és a Rebe azt mondta, menjetek. Amikor a Rebbe már nem él, akkor a meglévő rabbik, ők jelölik ki az újakat. Például Magyarországon minden sliáhnak nekem kell kinevezni, én megkaptam a kinevezést a Rebétől, és én kijelölöm tovább. Ha van egy új ország, ahol még nincs a Dubavicsi rabbi, akkor van a New Yorki központ, egy bizottság, akinek a feladata ezt tenni, mert abban a percben, van egy országban egy Dubavicsi rabbi, akkor innentől kezdve minden dolog az alatta, és rajta keresztül kell, hogy menjen. A Rebbe úgy építette fel a hierarchiát, hogy mindig van egy fő sliach, fő rabbi, és mindenki alatta van. Minden országban, vagy Amerikában, minden államban az akkor alatta vannak a többi rabbik. Juti. Miért volt nemesebb Lea kapcsolata Jákovval? Leáról miért mondják, hogy csúvát tett, de mivel tett csúvát? Ez valójában szörnyű érzés lehet egy Jákovnak és Ráhelnek is, de Leának is, mert ez az apja döntése volt. Ez a csúva ötlet az egy dróseben elhangzott, sehol nincs írva, hogy nemesebb volt Lea kapcsolata. Egy dolog biztos, az Isten így akarta, hogy Ráhel is és Lea is legyenek Jákob feleségei. Jákobnak elő volt írva 12 gyereke legyen, és így 6, Lea 6 gyereket szült, aztán 2-2-2. A dróséban valaki lehet mindenféle gondolatokat keresni, hogy mit szimbolizál a Ráhel, mit szimbolizál a Lea, és akkor így lehet mondani, hogy a Ráhel szimbolizálja a tökéletest, és a Lea szimbolizálja az, aki nem tökéletes, de igyekszik. Miért nem tökéletes? Mert eredeti terv szerint, mintha az lett volna, ugye két ikerpár van, Jákob és Ézsó, aztán van Ráhel és Lea. És akkor így az emberek úgy gondoltak, hogy az idősebb fiú elveszi az idősebb lányt, vagy az Ézsó el fogja venni a Leát, és a Jákob, a fiatalabb gyerek elveszi a fiatalabb lányt. Lea ezt nem akarta, igyekezett, olyan, mintha csúva, igyekezett megváltoztatni a helyzeten, és sikerült, és Jákob vette előtt feleségül. Ezért az ember megváltoztatja a helyzetet, ezt lehet nevezni csúvának, megtérésnek, és ezt szimbolizálja a Lea az a tökéletes, a Ráhel az a tökéletes, a Lea szimbolizálja a változtatás. És ez nagyon fontos, az embernek tudnia kell, hogy az életben nem kell elfogadni egy helyzetet, hanem mindig előre kell haladni. Hó, én vallásos családban nőttem fel, akkor olyan vallásos lettem volna. De ha nem nőttem fel vallásos családban, teremts meg a lehetőséget magadnak. Stb. Stb. Az embernek soha nem szabad elfogadni a helyzetet, mindig kell előre haladni. Ráhelnek minden előre biztosítva volt. További kérdés a Haimnak. Mi kerül egy új sírkőre? Adatak, szöveg, Saul. Jó, gondolom, hogy azért kérdezel, mert Isten segítségével vasárnap lesz a sírkő állítása, a sírkő felállítása, avatása a Zorándi Saul barátunknak. És mi kerül egy sírra? Egy sírra kerül a neve, szülői neve az elhunytnak, a halálozási dátum, és valami az emberről. Bizonyos szempontból ez a gyászbeszédnek a folytatása. Van a gyászbeszéd, ami elhangzik a temetése előtt, és utána pedig valamit felírnak a sírkőre is. Ott, ahol vannak unokák, akkor lesz sírás is. No. A haszidoknál azt nem szoktak gyászbeszédet tartani, mert azt szoktak mondani, ha olyasmit mondanak az emberről, ami nem valós, kicsit túlzásba viszik, akkor az égben visszamondják neki, vagy a mai fogalomban visszamutatnak neki a videót, tessék, ez elhangzott rólad. És azt követelik, miért nem teljesített el azt, amit mondanak rólad. És ezért inkább nem tartanak gyászbeszédet. De sírkörre mégis felírnak egy pár dolgot, de nagyon igyekezni kell, hogy nem túlzásba vinni. Szóval olyasmit, ami nem 1000% biztos, azt ne írjunk. Mondom egy példát. Amikor Mendel fiamnak írtunk a sírkövet, akkor azt akartam írni, hogy sokat szenvedett, de elfogadta a szenvedést örömmel. Ez egy ilyen kifejezés, ez egy talmudi kifejezés, az egyik talmudi bölcsőt, elfogadta a szenvedést örömmel, ezt a kifejezést akartam használni. És aztán valaki kérdezte tőlem, amikor írtunk itt a Siva alatt, a gyász alatt, tényleg örült a szenvedésnek, vagy csak elfogadta? Akkor ezért a helyet azt írja, hogy elfogadta a szenvedést örömmel, erre azt írtam, hogy elfogadta a szenvedést halkan, nem szólt róla, nem panaszkodott. Azt jelenti, hogy nagyon-nagyon óvatos kell lenni minden kifejezéssel, ugyanezt a Saulról, azt akartam írni, tanult sok tórát. De sok, attól függ, hogy mit jelent a sok, van egy embernek, aki 5 percet tanul minden nap, az már sok, a másiknak 5 óra se elég. Erre úgy döntettem, nem fogok írni azt a szót, hogy sok tórát tanult, hanem tanult tórát. Mert tényleg állandóan utána nézed és tanult velünk, és átvette a fél talmudat abban a napi rendszerben, a Daf Yomiban. Nagyon óvatos kell lenni, amit ír az ember egy ilyen sírkőre. Bálint, nem zavar a gyerek sírás, ez természetes, az én is ezt mondom, természetes, csak közben nem lehet hallani, amit én mondok, de természetesen a gyerek sírás az tökéletes. Várjál. Mazel Tov, írja Tavahány, új unoka, milyen érzés, ilyen hamar újabb. Ugye ma a Muszi lányomnál született kisfiú, hál' Istennek tökéletesen minden jól ment, mindenki egészséges, és természetesen nagyon boldogak vagyunk egy újabb unokához. Ezért vannak itt az unokák, a két gyerek, Muszinak a két gyereke itt van, mert Muszi a kórházban van. Egy-két nap múlva gondolom haza fog jönni, előtt gondolom, először itt lesz nálunk, az anyukája segítsen neki, és aztán majd visszamegy a saját lakására. Folyt köv, ugye, hogy a félelmének, hogy lesznek, lesz Brice, Isten segítségével, de hát minden dolog a saját idejében. András azt kérdezi, hány óraka lesz a sírkő avatás? Vasárnap 11 óra az ortodox temetőben, ahol a Sáol el van temetve. Juditnak van egy másik kérdése, hogy Ézsó és Jákob története is igazságtalan szerintem, huha, mert Jákob tulajdonképpen kicsalja a testvéreitől az első születségi jogát. Az örökkévaló miért akarta így? Judit, drágám, tudom, hogy ügyvéd vagy, és te harcolsz az igazságért, de nem láttam, hogy miért írad azt, kicsalja a testvérétől az első születségi jogát. Ha én a Jákob lennék most, akkor beperelnem téged. Jákob nem csalja ki a testvérétől semmit. Az van írva, hogy Jákob ott főzött valami lencsefélet, Ézsó kérte, azt mondja neki, hogy kérem, helyette adja el nekem az első születségi jogát. Erre azt mondja Ézsó, nekem nem is kell, jód elviszed. Semmiféle csalás nincs itt. Ha akarsz beszélni csalásról, lehet, hogy erre gondoltam, hogy az áldásokat elvette tőle, az már egy csalás volt. Erről tartottam egy előadást egy pár nappal ezelőtt. Ugye minden héten két előadás van a heti szakasz kapcsán. Az egyik az a csütörtök esti, mindig van egy témát, amit átveszünk. Ezen a héten, holnap pedig az a kérdés lesz, hogy lehet, hogy Jákob két testvért vett el feleségül. Két testvér, ez nem szabad. A másik előadás az minden második héten, az pedig péntek este a zsinagógában. Ott is volt változás, mert eddig imádkoztunk 6-kor, és ezért a tanulás az 5-től 6-ig volt egyik héten én, a másik héten a Szobó Gyuri barátunk. Most ez változott, és 5 a kiárási tilalom miatt, és 5-kor kezdődik az ima a Vasváriban, ugye nyitott ajtó, ablak, maszk, stb., és akkor 4-től van a tanulás, egyik héten én, a másik héten a Szabó Gyuri. És akkor volt egy részletes előadás itt a csalásról, csak egy gondolatot az egész dolog végén, hogy minden zsidónak nagyon fontos megtanulni. Ugye mi volt a csalás? A csalás az, hogy felvette Ézsónak a ruhája, és így ment be Jákobhoz. Úgy nézett ki, mint Ézsó, de valójában Jákobot. Minden zsidónak meg kell tanulni ezt a fajta csalást természetesen átvitt értelemben, mert a zsidónak el kell mennie a világban, élni a mindennapi életet, nem csak egész nap tanulni és imádkozni, és miközben éli a mindennapi életet, be kell vinni a zsidóságot oda, az is egy olyan csalás, amit azt hinne a sátán, befejezte az imát, most megy dolgozni irodában, gyárban, piacra, akkor most ő az enyém. Erre azt mondja, úgy nézek ki munkaruhában, de továbbra is zsidóként viselkedek. Ez volt az előadás legvégén a tanítás, hogy ezt a csalást meg kell tanulni, mert csak így lehet Istent igazán szolgálni. Mert nem csak a zsinagógában kell szolgálni az Isten, hanem a munkában és otthonban, a konyhában a kóserság, a hálószobában a családi tisztaság, a mikve, gyereknevelés a gyerekszobában, stb. Stb. Aliz, gratulálok, mazlottat, köszönöm szépen. Jó, több mazoltav. Jó, Bálintnak van itt további kérdése. A kazának tekintetben van szombati előírás? Szombattartó kazán létezik? Most nem értem pontosan a kérdés. A kazán, vagy most a modern kazán, vagy régen, nem tudom most pontosan, ha itt a fűtésről beszélünk itt, a fűtés ez egy probléma szombaton, mondjuk régen, amikor manuálisan kellett tűzifát rakni a tűzben, hogy meleg legyen, akkor mindig ugye péntek este, mielőtt bejött a szombat, akkor tüzet raktak, amikor mentek aludni, jó meleg volt, takaró alatt megmaradt a meleg, amikor felkeltek, akkor már kicsit hideg volt, és ezért mindig kellett egy nem zsidót megkérni, és előre meg volt beszélve, aki jött a zsidó házban tüzet rakni. Igaz, hogy nem szabad bármit kérni a nem zsidótól, a dolgozza nekünk, úgynevezett Shabbos goy, de a hideg van, mondja a Talmud, ha hideg van, akkor mindenki betegnek számít, és szabad kérni egy nem zsidótól, hogy végezzen munkát, és ezért minden héten, szombat reggel, szombat délelőtt bejött egy szomszéd, egy valaki is tüzet rakott. Hál' Istennek ez a probléma ma nincs, mert megy ez magától, be van állítva, automatára be van állítva. Ha másra gondoltál, akkor írjál. Chaimnek van egy kérdés, hogy mik a sírkő állítás szabályai, szokásai. Első dolog az, mikor van a sírkő állítás. Van egy olyan írás a Kabbalában, hogy a 8. napon, az első 7 napban nem rakni sírkövet, a 8. napon már rakni. Másik szokásod 30 napra, és a harmadik szokásod az első jarcájtra, az első halálozási évfordulója. Én igyekeztem, megrendeltem a sírkövet, stb., de ahogy elkészült, akkor ez csak hónap lesz felállítva. Azt jelenti, hogy hétfőn kellett volna felállítani, csúszott egy pár nappal. Ha már hónap napközben fel lesz állítva, ezért gondoltam, hogy akkor a sírkő felállítás az legyen vasárnap. Ha 8. napon lett volna, akkor mindenképpen a 8. napra hirdettem volna ki. Ilyenkor az van, hogy elmondunk bizonyos zsoltár fejezeteket, és aztán, ha megvan a minyen, akkor tudunk ott kádist mondani. Van egy olyan szokás, egy érdekes szokás, hogy a sírkő állításra kimegy a család, ismerősek, stb., aztán egy éven keresztül nem jár ki senki, mert akkor ne zavarjuk, mert akkor még van egy folyamat, az első évben az még nem végleges állapot, szintről szintre halad az ember, és egy év után már szabadon lehet kimenni a sírjához. Másik kérdés, Ján azt kérdi, le lehet egyáltalán mondani az elsőszületségről? Ez egy nagyon jó kérdés, de mivel itt elsőszületségi jogáról van szó, a jogokat talán lehet átadni, de a kommentátorok foglalkoznak vele, hogy mit lehet átadni, mi volt a kezében, amit tudod volna átadni, mert a zsidóságban, ha valamit eladunk, jogokat, amit nem lehet kézzel fogni, azt nem lehet eladni. Például, mondom egy nagyon konkrét példa, nekem vannak fák, almafák, akkor én nem tudom eladni a jövő évi termést. Azt nem lehet eladni, mert jövő évi termés nincs, nem létezik fizikailag, akkor azt nem lehet eladni. A zsidóság ragaszkodik a fizikai. A fizikai, arra van tulajdon. Ami nem fizikai, az nehezen lehet mondani, hogy az enyém. Külön kérdés, a szerzői jog, mire vonatkozik a jog, ez tényleg pont azért kérdés, mert a halaká inkább a fizikaira mondja a jogokat. Ezért, amikor Jákob és Ézsőről van szó, akkor az a kérdés, hogy mit adott el neki, stb. Ezek kérdések, ha már itt a jogi részét érintünk. Juti, de honnan tudjuk, hogy nem meggondatlanul mondta? Mit jelent meggondolatlan? Ézsó akkor már bármica volt, 13 év fölötti, nagykorú volt, a nagykorú ember, a nyilatkozik, a tesz valamit, akkor ezt vállalja, nem tud eladni egy házat, és utána azt mondani, nem gondoltam végig, és ezért kérem vissza, ezért kiskorú nem tud eladni semmit, nagykorú, igen. Háim, milyen ember volt Lában? Milyen ember volt Lában? A Tóra azt mondja, Mózes 5. könyvben, Laván Harami, vagy Arami, ez kétféleképpen van fordítva. Általában Arami az Aramból származik, de modernebb fordításokban Arami az csoló. Ez egy csoló ember volt, sőt, gondolom, remélem, Háiman már olvasol a Rásit. A Rásiban az van benne, ugye a heti szakaszban megállapodtak, hogy lesz fizetés, és akkor később azt mondja Jákov a feleségének és az apátak 10 majnim szor változtatta a feltételeket. Mi az a 10 majnim? Mennyi egy majnim? A 10 majnim, erre azt mondja Rashi, a manne az 10. 10 majnim, azt jelenti 100-szor változtatta, mert mindig próbált jobban járni, és állandóan csalt jobbra-balra, nagy csaló volt ez a Lában. Ezért is megállapodott Jákóval, hogy ad neki a Ráchelt feleség, adta neki a Leát. Sőt, az ember ügyvédi szemmel olvassa a szöveget, akkor azt olvasunk, hogy Jákov azt mondja neki, én 7 évet fogok dolgozni, be Ráchel bitcha haktana. Ráchelért, a lányadért, a kisebbért. Mert azt mondja a Rashi, azért úgy fogalmazott, hogy Lában ne tudjon azt mondani. Azt mondja, Ráchelért. Rendben van. Megváltoztattam a neveket, most a Lea lesz a Ráchel, és a Ráchel lesz a Lea. Erre azt mondja neki, vagy nem, rosszul mondtam. Első dolog Ráchel. Ó, annyi Ráchel van, hogy az utcáról behívom egy Ráchelt, és őt fogom adni Jákobnak. Erre azt mondja Jákob, nem, de Ráchel bit a lányadért, a Ráchelért, de a lányadért. Nem lehet egy másik Ráchel. Erre még mindig az a probléma, hogy Lába meg fogja változtatni a nevüket. Ráchel lesz Lea, és Lea lesz Ráchel. Azt mondja neki, Haktana a kisebbért. Mert próbálta körülírni, hogy ne legyen lehetőség a csalásra, és a végén csak így odaadta neki a Leát, és amikor Jákov panaszkodott, azt mondja neki Jákov, azt mondja neki Lában, ki hallott ilyesmit, hogy a fiatalabb megy előbb, mint az idősebb. Kész. Hiába megállapodtak, ő neki nem kell tartani. Csaló ember volt. Ilyen is van. Juti, már mint Ézsó csak meggondatlanul válaszolta. De Ézsó felelős, amit mond. Ézsó mondta, eladta, nem tud panaszkodni érte. Ez abban is látszik, amikor Ézsó elmondta ezt az apjának, mert azt mondta az apja, jó, akkor maradjanak az áldások Jákobnál, mert ő neki jár, mert eladtam neki minden jogát. Bálint, automata fűtés és meleg víz tekintetben kérdezem. Jó, ez van tényleg egy nagyon fontos kérdés. Meleg vizet nem lehet nyitni Sábeszkor. Miért nem lehet meleg vizet? Mert amikor az ember használja a meleg vizet, mondjuk egy fél liter meleg víz kijön a kazánból, akkor helyette egy fél liter hideg víz bemegy a kazánban, és felmelegszik. Szombaton nem szabad felmelegíteni a vizet, mert az főzésnek számít. Ezért szombaton nem lehet használni a meleg vizet. Abban az esetben például az ember lezárja, és nem jön be hideg víz, amikor használja a meleg vizet, és az se történik, hogy elindul a fűtést, a vízmelegítés, akkor szabad használni a melegvíz, mert önmagában nem probléma, az ember használja a melegvizet. A probléma ott van, hogy amikor egy liter megy ki, és akkor helyette megy be egy liter, akkor van a probléma. De ezt nem lehet használni Sábeszkor, a fűtéssel akkor nincs probléma, állítani a fűtésen szombaton. Nem lehet, hagyni kell ezt automata. Káimnak van további kérdése. Én átvevve érzem magam, és nem bíznék meg többet. ha megbeszélünk valamit, és más történik. Hogy lehet, hogy Jákob meg még jobban megszerette a nőt, aki megígérte, hogy a felesége lesz. Most gondolom, most nem Lábánról gondolsz, hanem a Ráhelre gondolsz, hogy Ráhel lényegében, amikor látta már, hogy mindenképpen Lea lesz a mennyasszony aznap este, akkor ő vele, szóval idézőjelben bűntársa lett az egésznek. És Jákob miért ezt elfogadta, erről beszéltem tegnap a napi tanításban, és azt magyaráztam, hogy Jákob megértette, hogy miért tette, azt jelenti, ő kész helyzet volt, hogy Lában azt mondta, hogy a mennyasszony az Lea. És a kész helyzetben akkor Ráhel együttműködött már, mert nem akarta, hogy botrány legyen, és megszégyenítve legyen a nővére, de nem rossz akaratból, és nem azért, mert nem volt megbízható, vagy ilyesmi. És sőt, Ráhel feláldozta magát, és ez az, amit a Jákob szeretett benne. Az igazság, mindig a heti szakasz, az mindig érdemes alaposan olvasni, és még egyszer mondom, Rási kommentárral, mert ott annyi mindent lehet felfedezni, és igyekszem én is a napi tanításokon mindig hozzáadni egy kis magyarázat, egy kis kiegészítés. További kérdés, a létrán az angyalok fel is le, másik vigyázók jönnek Izraelen kívül, vagy az imát jelenti. Ha ima, akkor mi jön le? A két dolog van. Az angyalok mennek fel is le, akkor gondolom, olvastam a Rásit. Rási azt mondja, vannak izraeli angyalok, és vannak külföldi angyalok, ez két világ. Ezek mennek fel, és mennek le, ha az imák, erről szólnak az angyalok. A Zohár azt mondja, a létra az nem csak akkor látta Jákob, hanem a létra az mindig van, és ez nagyon fontos dolog az ember életében, mert az ima által fel tud mászni. De ez nem beszél arról, hogy az angyalok jönnek fel is le. Az angyalok azok a Jákobhoz kapcsolódnak, hogy az angyalok Jákobhoz kapcsolódnak, hogy vigyáznak az emberre, kísérik az embert, stb. Joel, Kicsa Zsóhán Áró szerint szent könyvekre nem mondunk Sehiánó Brachát. Új ruhánál is mondunk, épp szent irataknál, miért nem? Nem, most hirtelen nem jut eszembe, nem emlékszem erre, hogy az ember vesz könyveket, akkor erre nem mond Sehiánót. Kérem, jelöljél meg a fejezet és paragrafus számát, nem emlékszem rá. Ahogy mondtam az elején, amire nem emlékszem, azt be fogom vallani, hogy arra nem emlékszem. Ha mondasz most fejezet és oldalszámot, akkor rögtön meg tudom nézni. Itt mögöttem van egy kicsi Shulchan Aruch. Akkor gondolom, adok neked két percet, kérem, írd meg. Kicsi Shulchan Aruch új kiadása mikor a várható? Rövid időn belül már csak el vagyok foglalva, és az az egy-két nap, ami kell ennek a véglegesítése, az emiatt húzódik, de hamarosan, Isten segítségével. Judit, honnan jön a szokás, hogy a kisbabáktól el kell űzni a rossz szellemeket? Ezt nem, inkább úgy mondanám, a kis babákat őrizni kell, kicsik, törökén, olyan, mint a kristály. Hál' Istennek ma már nem olyan gyakori, de régebben nem beszélek most középkorról, régebben akár 100-120 évvel ezelőtt sajnos nagyon sok kis baba meghalt. Szülés után egy hét, két hét, öt hét, tíz hét, húsz hét, szóval a kis babát nagyon kell őrizni. Hál' Istennek, hogy ma a helyzet megváltozott, de Isten mindig, még mindig vigyázzon ránk, mert nélküle nem leszünk, nem lennénk képes semmire. Háj, hogy lehet készülni egy karanténos Hanukka ünnepre? No, mi a kérdés itt? Hanukka gyertyákat otthon kell gyújtani, Zoom-on lehet beszélni, tárgyalni, mesélni egymásnak, sőt, még trendelizni is lehet még a Zoom-on keresztül. Az egy másik ember még akár messziről figyelheti, hogy most csalás van, vagy becsületesen játszanak. Igaz, hogy a gyűlés az, ami elmarad, de hát a karantén sok mindent hozott magával. Szóval itt nem, sokkal nehezebb volt a Pesachot otthon ünnepelni, mint a Hanukkát. Hanukka nem bonyolult, nem kell macez. Adjan Isten, hogy mindenképpen a Hanukka gyertya világítson meg a házunkat, a lelkünket. Amen. A Kicsosokan Árok 54. fejezet 11-es pont. Valami nem stimmel, mert 54. fejezetnek csak 9 pontja van. Akkor nem 54. fejezet. Jó, akkor ezt félreteszem, és beszélünk, térünk rá vissza. 59. fejezet. Igen, hát oda van írva, Kicsosokan Árok írja, hogy új könyvre nem mondunk Sehi Jánó áldás, mert az új könyv az tórai könyv tanulásra való. A micva az nem egy élvezet. A Sehi Jánót az egy élvezetre mondjuk, és a micva az nem a micvaban. Lehet, az ember élvezi a micvat, de olyan, mintha nem lenne, mert a micvat azért teszünk, mert az Isten megparancsolta, és ezért nem mondunk rá Sehi Jánót. Köszönöm, tanultam újat. És még egy utolsó kérdés még belefér. Lában Harami csaló. Úgy tűnik jó apa, hiszen két ilyen fontos anyát nevelt. És jó testvér is, hiszen Jákob anyának testvére. Hogy lehet egyszer rossz is jó egyszerre? Én engem nem bánt, ha azt mondjuk, hogy volt Lábánban jó oldala is, annak ellenére, hogy simán lehet az, hogy Ráhel és Lea az nem Lábánnak köszönhető, hogy ilyen jól fejlődte ki, hanem a saját jó ösztönüknek. Szóval nem biztos, hogy ez hogy Lábánnak köszönhető. Nagyon sokszor vannak olyan gyerekek, akik jól, nagyon jól sikerülnek, és nem mindig a szülőnek köszönhető, hanem dacára, amit a szülők csináltak velük, mégis jól lettek. Jó, köszönöm szépen, és köszönöm szépen a sok kérdés, sok érdekes dolgot, sőt, tanultam is egy új halakhát. Holnap este pedig beszélünk arról, hogy lehetett rá, hogy Jákob elvett két testvért, amit a Tóra szerint ez tilos, és egy nagyon fontos etikai tanítás lesz ebben. Köszönöm a figyelmet, ne felejtsünk el, hogy vasárnap este, bár az ima az nem 6-kor van, hanem este 5-kor van. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!